Hajtsunk fejet és imádkozzunk. Olyan jó, édesatyám Istenem, hogy dicsőíthetünk és magasztalhatunk-e mai napon is. Köszönjük, hogy van szavad a te népedhez, és jöhetünk a te házadba az ige üzenetéért. Add, atyánk, áldásod a te délutánra, add lelked erejét, mind az ige szólójának, mind pedig nekünk is ige hallgatóknak, hogy tudjuk befogadni, és majd azt megcselekedni mindazt, amelyet szólni akarsz a mi életünkhöz. Igazíts, bátoríts, lelkesítsen a te üzeneted ma délután is, édesatyám Istenem, add áldásodat egész délutánunkra. Amen.
Amen.
Foglaljon helyet a gyülekezet, és énekléssel folytassuk együttlétünket. Köszöntöm a gyülekezetet, és gondolom, hogy ugyanazzal a meggyőződéssel köszönhetünk. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Köszöntöm a gyülekezetet és mindazokat, akik élő közvetítésben is nézik együttlétünket. Így köszöntöm dr. Almási Tibor lelkipásztor testvért kedves feleségével együtt körünkben. Meg is kérném Almási testvért az ige olvasás szolgálatára, áldáskérő imádságra. Egy közös éneket énekelünk az áldáskérő imádság után, utána pedig az ige hirdetés szolgálatára kérjük újra Almási testvért.
Kedves testvéreim, a délutáni alkalommal Máté evangéliumából olvassunk igét. Máté evangéliumának 28. fejezetéből, a 11. verstől egészen a fejezet végéig fennállva hallgassuk meg az Úr igéjét. Máté 28.11-től a következőképpen hangzik a történet. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja majd ezt, mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mind a mai napig. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, csodálatos a te terved, és csodálatos a megvalósítása is. Köszönjük neked, hogy alkalmat kínálsz a tiédnek évezredek óta, hogy beletekinthessünk e tervbe, és annak megvalósítását is csodáljuk a múltban, a jelenben és a jövőben egyaránt. Kérünk most téged, hogy e történet alapján a Szentlélek révén szólj nekünk a te igédből, és segíts eligazodni az életben és vállalni a ránk eső feladatokat ellenszélben is, hogy a te dicsőséged növekedjék, és a mi üdvbizonyosságunk erősödhessen te benned. Hallgass meg minket, jó atyánk. Amen.
Amen.
Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Bevezető gondolatként szeretnék néhány mondatot arról mondani, hogy milyen nagy kegyelem és milyen nagy áldás számunkra, mindnyájan tudjuk ezt, a Szentírás, amit Isten megíratott részünkre, és amelyet meg is őrzött évezredeken keresztül egészen a mi mai generációnkig. Azt is tudjuk, hogy a Bibliának minden szava áldás számunkra, akkor is, ha buzdít, bátorít, akkor is, ha megint bennünket, akkor is, hogyha példa előttünk és követésre méltó példa egy-egy igeszakasz, és akkor is, ha elrettentő példaként van előttünk a Bibliában egy-egy történet, vagy egy-egy személynek az élete, a lelkisége és a magatartása. Azt is tudjuk persze, hogy bár a Bibliának minden szava egyformán érték és Istentől ihletett, mégis az ember valamilyen módon különbséget tesz bibliai történet és bibliai történet között. Már csak azért is, mert a vonzóakat szeretjük, a taszítóak pedig nem esnek nagyon jól számunkra. És az is igaz, hogy vannak a Bibliában olyan kiemelkedő igeszakaszok, amelyek gyakran kerülnek egy gyülekezet elé, prédikációban, igehirdetésben, más szakaszok pedig sokkal ritkábban. Úgy is mondhatnám, hogy a nagy történetek, a nagy igeszakaszok árnyékában sokszor meghúzódnak olyan, az ember számára egy kicsit elhanyagoltabbnak tűnő történetek, események, tanítások, amelyek úgy mondom tehát, hogy a nagy szakaszoknak az árnyékába kerülnek. Ha meg aztán két nagyszerű igeszakasz közé úgymond beszorul egy kevésbé emlegetett, akkor annak az szokott a következménye lenni, hogy ritkábban fordítunk rá elég figyelmet, és talán az igehirdetésekben is ritkábban kerül elő. Pláne, ha egy-egy ünnepi szakasz fog közre egy olyan történetrészletet, amely nem főszereplőket mutat be előttünk, hanem nagyon-nagyon mellékszereplőket, és esetleg nem is pozitív mellékszereplőket, hanem negatívakat. Figyeljük csak meg ennek a fölolvasott igénk első történetének az elhelyezkedését. 28. fejezet, feltámadási történet, és közre fogja az őröknek ezt a szituációját, a 11. és 15. versben megírt eseményt, közre fogja két másik igeszakasz. Az egyik a Máté 28.1-től kezdődő feltámadási történet, szinte minden húsvétkor egyik, vagy másik, vagy harmadik, vagy negyedik evangéliumból elé kerül egy gyülekezetnek. Ugyanakkor azonban a misszióparancs, amely meg követi ezt a történetet, hát az meg megint egy olyan alapvető, sarkalatos tételt hordoz, hogy a keresztény missziónak az alapjává lett, és megint csak, ha misszióról van szó, hát nemigen szokott elmaradni ennek a nagy misszió parancsnak a felolvasása, elolvasása, illetve tanulmányozása. De mi van akkor, ha a két nagyszerű, kiemelkedő történet között meglapul egy kevésbé fontosnak tűnő? Pedig nagyon fontos a pozícióját megfigyelnünk azért, mert néha a szakaszok egymással való kapcsolata az éppen egy ilyen két nagyszerű esemény közé beleszorult őrökről szóló esemény, az, amely olyan kontinuitást, olyan folyamatosságot enged megláttatni velünk, amit csak akkor veszünk észre, hogyha együtt olvassuk el őket. Úgy is mondhatnám, hogy ma arról szeretnék szólni, hogy a húsvéti esemény, az Úr Jézus föltámadása hogyan osztotta két részletre a szereplőket, a benne előforduló személyeket. Negatív módon és pozitív módon. Délelőtt ott hagytuk abba az ige tanulmányozását, hogy még Péter apostol is csak odáig jutott el az asszonyoknak a híradására, hogy a többiekkel együtt valamiféle üres beszédnek tűnt számukra a feltámadásnak a híre, és Péter, aki elindult és meggyőződött az üres sírról, de nem találkozott az Úr Jézussal még a feltámadottal személyesen, addig jutott el, hogy elgondolkodott ezen, és itt volt az egyik kulcsszó, hogy magában. De hogy lesz ebből világmisszió? Tehettük föl a kérdést délelőtt. Azzal fejeződött be a délelőtti történetünk, hogy ez a Péter magában elgondolkodott. Nézzük meg tehát ezt a kétirányú mozgást, ami az őrök, illetve most már az Úr Jézussal találkozott tanítványoknak a magatartását jellemezte. Kezdjük tehát az őrökkel. Hogy kerültek bele ebbe a történetbe? Úgy szokták mondani, hogy mint Pilátus a krédóba. Vagyis nem azért, mert valami csodálatos és súlyos személyek voltak pozitív példaként elénk állítva, hanem úgy mellesleg kerültek bele, mint Pilátus, aki nem azért van benne az apostoli hitvallásban név szerint, mert valami csodálatos dolgokat tett volna, hanem azért, mert az Úr Jézus halálra ítélésében, a váltságmű, a golgotai áldozat megvalósításában emberileg legalábbis kulcs szerepet játszott negatív módon. Itt vannak az őrök. Hogy is kerültek bele a történetbe? Hát úgy, hogy az Úr Jézusnak az ellenfelei egy rossz éjszaka után, mikor azt gondolhatták volna, hogy most már leszámoltak Jézussal, nem történet ez már, nem ügy ez már nekik tovább, akkor egy rossz éjszaka után egyszer csak eszükbe jutott valami, mert a memóriájuk pillanatnyilag jobb volt, mint a tanítványoké. A tanítványoknak nem jutott eszébe. Az asszonyokat emlékeztetnie kellett a két fehér ruhás, fényes, öltözetű angyalnak, mondjuk így, hogy emlékezzetek vissza, hogy mit is mondott. Kik emlékeztek a legjobban? Hát azok, és legelőször. Hát az Úr Jézusnak az ellenfelei, az ellenségei. Elmentek Pilátushoz a vezetők, és azt mondták, ez e rossz éjszaka után, amikor gondolom, mégse sokat aludtak, pedig azt gondolhatták, hogy ez lesz az első nyugodt éjszakájuk hosszú időn után, mert leszámoltak Jézussal. Elmentek, és azt mondták, hogy mi emlékezünk rá, hogy ez a Jézus. Azt mondta, hogy ő harmadnap föl fog támadni. Nehogy az legyen, hogy az utóbbi hitetés, hogy mint a föltámadt volna, nagyobb legyen, mint az eddigi, a messiási csodáknak az elvégzése, az, ami sok-sok ember számára elfogadhatóvá tette, hogy az Úr Jézus az Ószövetségben megígért messiás, nehogy az legyen, hogy a tanítványai majd éjszaka eljönnek és ellopják, állíts őrséget. Akkor mondott Pilátus egy két értelmű mondatot. Ez pedig úgy hangzott, Bibliánk így fordítja, hogy van őrségetek, templomőrség volt, menjetek és őriztessétek, megint ide tett valamit a végére, talán egy kicsit cinikusan is, nem tudom, ahogy tudjátok. Ahogy tudjátok. De egy másik fordítási lehetőség, hogy vegyetek, fogjatok őrséget, és akkor Pilátus a maga őr katonái közül adott őrséget, ezt később az bizonyítja, hogy az őröket, amikor meg akarják nyugtatni a főpapok, akkor azt mondják, majd a Pilátus előtt ez problémát okoz, tehát ő volt a küldő, neki kellett volna elszámolniuk végsősoron az őröknek, akkor majd mi kimentünk benneteket a bajból. Szóval az őröket kirendelték, és többszörös biztonsággal próbálták megakadályozni, hogy valami olyasmi történjen húsvét hajnalán, amire úgy látszik, hogy valamilyen okból talán még számítottak is. És az őrök jól végezték a dolgukat. Volt egy fizikális biztonság, az őrök jelenléte, volt egy jogi biztonság, a kőnek a lepecsételése, ezt úgy végezték, hogy egy kötelet áthúztak a kövön, és a két végét pedig pecséttel látták el, vagyis fizikailag is és jogilag is biztosítva volt, kicsoda? Hát egy halott. Egy halott volt biztosítva. Persze mondva csinált üggyel a tanítványok, a tolvajjá levő tanítványok ellen, azonban úgy tűnhetett, hogy ez még arra is elég lesz, hogy onnan aztán ki ne jöjjön egy halott abból a sírból. És ismerjük az eseményeket. Különböző evangélistáknak a leírásából, ha összeegyeztetjük, akkor azt látjuk, hogy nagy földrengés lett, eljött egy angyal, és elhengerítette a követ. Ki volt jelen, amikor ez történt? Hát először még csak az őrök voltak ott. Ki volt az első tanúja annak a feltámadásnak, aminek a részleteiről, a hogyanjáról nem tudunk, csak a ténye bizonyos számunkra az igéből? Hát az őrök voltak ott. Nemrégen beszéltem úgy Lázárról, hogy ő volt a néma tanú. Most mondhatnám az őrökről, hogy ők meg voltak az első tanúk. De attól, hogy tanú valaki, az még nem biztos, hogy sokat jelent. Mert a tanúskodásnak a ténye az lehet pozitív és negatív irányú is. Van tehát egy olyan tanúskodás, amikor elmennek a városba, némelyek az őrségből, mások ott maradtak, még biztosítani nem tudom mit, ezt az üres sírt talán, és elmondják, úgy olvasok az igében, hogy mindazt, ami történt. Mindazt, ami történt. Honnan tudjuk, hogy mi történt, amikor egyetlen tanítvány se volt jelen? Honnan tudjuk, hogy mi történt, amikor az apostolok valahol egészen másutt voltak? Hát honnan tudhatjuk? Nem a zsidó nép vezetőitől, hanem úgy tűnik, hogy ezektől az őröktől, de nem az első fázisban, valamikor sokkal később. Honnan tudjuk, hogy lefizették őket? Honnan tudjuk? Csak őtőlük. De mikor? Nem az elején, hanem a sorsuknak a későbbi fázisából. Szóval elmentek és elmondták mindazt, ami történt. Nem írták le, nem mondták el a részleteket, nem adták tovább a részletet, de sok mindent tudunk. Aztán jönnek a vezetők, a főpapok. Nem arról van szó, hogy Pilátus jön. Egyelőre ezt a Pilátus előtt nem akarják ezt az egész ügyet ők továbbvinni. Gondolják, hogy ezt itt kell megoldani nálunk. Ez a mi ügyünk, ez a mi problémánk. Mi fogjuk ezt megoldani? Úgy olvassuk, hogy sok pénz, szó szerint elegendő pénzt ígértek nekik, és megmondták, ki okosították őket, hogy mit kell mondaniuk. Ez pedig úgy hangzott, ugye, hogy hát mi sajnos elaludtunk, és amíg mi aludtunk, addig eljöttek a tanítványai, és ellopták. Nem gondolkodnak tovább, hogy ha aludtunk, honnan tudjuk, hogy ellopták. Nem gondolkodtak tovább, hogyha meg nem aludtunk, akkor meg miért engedtük, hogy ezek a fegyvertelen tanítványok szembeszállva velünk ellopják Jézusnak a testét. Nem gondolkodnak tovább, úgy olvasok, hogy elegendő pénzt kaptak. Van ebben a történetben egy másik személy, aki elegendő pénzt kapott. Hát az Júdás volt. Neki az elegendő, a 30 ezüst pénz. Nem tudjuk, hogy az őröknek mennyi volt az elegendő pénz, de fölvállalták, és azt is tudjuk, hogy terjesztették, úgymond hűségesen, amit vállaltak. Aztán lehet, hogy egyszer elfogyott a pénz, lehet, hogy egyszer megszólalt, egyre erősebben megszólalt a lelkiismeret. Nem tudjuk, hogy mi volt a forrása annak, hogy egyszer csak elmondták ezt az egész történetet, leleplezvén a főpapoknak a magatartását és a hamis tanúzásra való fölbújtását és a bérnek a kifizetését. Az őrök tehát elkezdték a munkájukat. Ez volt az egyik híradó csoport. Úgy is mondhatnám, hogy az első idézőjelbe tett evangelizálás, az most a főpapoktól indul, és az őrökön keresztül valósul tehát meg. Mi ez az evangélium erősen idézőjelbe? Az, hogy ellopták Jézus testét a tanítványai. Amiben nem csak az van benne, hogy nem támad föl, hanem hogy az egész csapat, a 12, meg még a többiek, akik menet közben csatlakoztak hozzájuk, azok megtévesztők, azok hamis játékosok, azok becsapják a fél világot. De nem lehet, mert jönnek az őrök, és ők elmondják, hogy mi történt. Máté evangélista, csupán ő az, aki az őrök ügyét megörökítette, se Márk, se Lukács, se János nem. Mit írt oda mellé? Azt írta oda az evangéliumának a leírásakor, hogy el is terjedt ez a beszéd mind a mai napig. Nem volt ám eredménytelen ez a munka. A történésekhez képest Máté, amikor leírja az evangéliumát, akkor körülbelül 40 év telik már el a feltámadás óta. 40 év. És azt mondja Máté, tapasztalatból tudja, hogy a mai napig, 40 éven át, egészen a leírás pillanatáig, és ki tudja, hogy azon túl még még meddig, mert még ma is lehet hallani ezt az érvelést egyébként, 2000 évvel később is elterjedt ez a beszéd. És mi lett ennek, például ennek a következménye sok minden hozzátársuló hazugság mellett, azzal együtt? Hát az, hogy az Úr Jézusról szóló evangélium nagyon komoly akadályokba ütközött, méghozzá a tévtanítások, azon buzgó és jól megfizetett ellenapostolok részéről, akiket ez a világ azóta is egész bőségesen megszokott fizetni. Hát igen, ez az egyik csapat, az egyik úgymond missziós csapat. És aztán, mert továbbolvastuk az ígét most, kivételesen továbbolvastuk, de hát ki olvassa el a történetét ezeknek az őröknek húsvétkor? Hát nincs sokkal szebb, drága, igecsokor, csoport, amit felolvashatunk. Annyi minden van, az előbb énekeltünk az Emmausi tanítványokról. Hát nem inkább azt kellene? Miért olvassuk fel ezt az igét? Ott van a két föltámadási és missziós ige közé beszorulva ez a néhány biblia vers, azért, hogy lássuk, hogy világos legyen számunkra, amit egyébként ma is tapasztalunk, nem csak 40 évvel később, Máté, hogy igen, igen, működik az Úr Jézusról szóló hamis tanítás, hamis evangélium egészen napjainkig, és óriási biblia ellenes kampány folyik. Gondoljunk a teremtés történetre, gondoljunk az evolúciónak a támogatására, gondoljunk, hogy mennyi pénzt öltek már abba bele, hogy a darwini elméletet azt mindenütt nyomják, és tessék egyszer úgy fölkapcsolni a televíziót, hogyha ilyesmiről van szó, akkor nem ennek az alapján lévő tudósok szólalnak, pedig többen vannak, akik nem ezt vallják, de ők valahogy nem kapnak meghívást egy-egy általános televíziós műsorba. Hogy mennyi pénzt ölt már bele a világ abba, hogy Istennek a teremtő munkájától, az Úr Jézus megváltó munkáján keresztül a Bibliánknak az utolsó oldaláig valamiféle ellenevangéliummal próbálja nem csak semlegesíteni, hanem ellenkező előjelőre fordítani a Bibliának a drága igazságait. Péter magában elgondolkodik, mert még nem találkozott a feltámadott Úrral. Az őrök végig ott voltak. Végig ott voltak akkor, amikor az asszonyokkal beszélgetett az angyal, illetve ez a két férfi. Végig ott voltak. És mindent elmondtak. De jött a pénz. És a pénz az nagy úr. És azóta ebbe a világba óriási összegek vannak belefektetve, hogy valahogy Istennek az evangéliumát, Jézus Krisztus evangéliumát semlegesítsék, illetve nevetségessé tegyék és elfogadhatatlanná tegyék. Mondván, értelmes ember, már pedig ki ne szeretne az lenni, ilyen dolgokat nem hiszel. Amikor találkoznak a tanítványok a feltámadt Úr Jézussal, akkor, mert megvallja az ige a problémákat is, és beszél Isten igéje a gondokról is. Ott fejeztük be délelőtt, hogy azt az üzenetet kapják, hogy menjetek Galileába, és ott majd megláttok engem, tudnilik a föltámadt Úr Jézust. És a tanítványok a mostani igénkben, a misszióparancs kezdetén, a föltámadt Úr Jézussal való találkozásnak az érdekében most emlékezetükbe idézik, és az asszonyok által megerősítve elfogadják, hogy Galileába kell menni. Miért? Hogy ott meglássák a feltámadt Jézust. És Péter is ott van, és a 11 tanítvány mind ott van, elmennek arra a hegyre, Galileába, ahova az Úr már korábban is, aztán megerősítve rendelte őket. És most jön a másik csoportnak a tevékenysége, nem kis problémákkal küzdő másik csoportnak a misszióparancs átvétele. Úgy olvasjuk az igében, hogy meglátták Jézust, leborultak előtte, de valamiféle kételkedés is ott volt a szívükbe. Hogy lehet az, hogy valaki leborul az Úr előtt, és mégis kételkedés van a szívébe. Nem nehéz ezt elgondolni, magunkra kell például figyelni, mert talán mi is járhatunk így. Hiszünk Jézusban, leborulunk előtte, otthon a csendességünkben, itt az imaórán, itt az Isten tiszteleten imádjuk a mi Urunkat, és közben időnként valamilyen szempontból a kételkedés a szívünkbe férkőzhet, fészkelődhet. Vajon miben kételkedtek ezek a tanítványok? Nem volt kérdés, hogy ez Jézus. Nem volt kérdés, hogy ez a Jézus meghalt a Golgotán. Nem volt kérdés, hogy most itt áll előttünk, és föltámadott. Mi lehetett a kétség? Nem tudjuk pontosan megmondani, mert az ember szívében a kétségek azok néha nem megfogalmazható okokból származnak, hanem egyszerűen az emberi gyengeségünkből fakadnak, és még magunknak se tudjuk sokszor megfogalmazni, hogy miért van az, hogy én néha kételkedem az Úrban. Hát persze, hogy hiszek benne. Hát persze, hogy tudom, hogy meghalt értem Jézus. Hát persze, hogy tudom, hogy megbocsátja a bűneimet, hogyha megvallom, mert ő hű és igaz, és megtisztít minden hamisságtól, hogyha én ezt kérem. Persze, persze, ezek mind a hitvallásnak a részei, de ott van a szívnek a hezitáló érzése, és sokszor a kettő össze is tud találkozni egy jó szándékú, de egyelőre még a kételkedéstől sem mentes szívben. Leborultak előtte, nagyszerű dolog. És ha leborulsz az Úr előtt, és ha még meg is vallod, ki is derül. Honnan derült ez ki? Hát Máté is ott volt. Máté is ott volt. És érzékelte, hogy nem csak az ő szívében, hanem a többiekében is, nem tudjuk, hogy honnan, de érzékelte, hogy valami kételkedés van, mert egy föltámadt Úr Jézussal való találkozás, akinek a halálát nemrégen végignézték, hát azért volt annak oka, lehetett annak oka, hogy ezek a tanítványok kételkednek. De akkor megszólal az Úr. Most már nem a mester, most már nem a rabbi, hanem a föltámadt Jézus Krisztus. És amit mond, az a tanítványok számára nem lenne új, de most mégis óriási erővel hat. Nékem adatott minden hatalom. Menjen és földön. Ez az alapja minden missziónak. És a tanítványok, akik olykor még kételkednek is, bár leborultak az Úr előtt, amikor ezt meghallják, akkor úgy tűnik, hogy úgy ítéli meg a föltámadt Úr Jézus, hogy most kell elmondani a misszióparancsot. Nem a tökéleteseknek, az olykor még kételkedőknek, de az Úr előtt leborulóknak, akik ha meghallják, hogy ez a minden hatalom, ez most nem Pilátusé, ez most nem a főpapoké, hanem ez most a bár meghal, de föltámadt Úr Jézusé, akkor ezekre rá lehet bízni. Nem a maguk értékei miatt és kiválósága miatt, hanem a mindenható Úr Jézusnak a tanítványait betöltő Szentlélek közvetítése révén. Nekem adott ott minden hatalom, és jön a másik csoport. Ez a másik kis csoport. Az Úr Jézus nem oszt nekik pénzt, az Úr Jézus nem ad nekik valamilyen meggazdagodási, vagy akármilyen érvényesülési ígéretet, nem, de valamit igen. Azt mondja, miközben mentek, életprogram, miközben mentek, jártak, keltek, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ennek a mondatnak ez a fő igéje, ez a tanítványozás, ez a tanítványá tétel, aztán jön két alárendelt olyan melléknévigenév, ami viszont elmondja, hogy hogy kell ezt csinálni. Mert ezt is megmondja az Úr Jézus. Azt mondja, hogy bemerítvén őket, és tanítva őket. Az őröknek ilyenfajta ígéret és parancs nincs. Nem lehet. Nekik pénzük van. A tanítványoknak meg van egy ígéretük, hogy bemerítvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, a feladat mellé itt jön az ígéret, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Micsoda kis csoport. Nem tudnak ebből meggazdagodni, de hogy tudnak. Hát akkor mi az, ami motiválja őket? 2000 év távlatából miért láthatjuk azt, hogy ezek az egyébként még olykor kételkedő tanítványok is, akik ugyan leborulnak az Úr előtt, de aztán megkapják ezt a parancsot, és indulnak az evangéliummal, hogy ebből egy világmisszió lesz. Hogy az emberiségnek jelenleg körülbelül a negyed része ennek az Úr Jézus Krisztusnak a követőjévé lehet. Különböző lelki szinten vannak persze, lehetne erről beszélni, de valamilyen módon mégiscsak keresztényeknek, azaz krisztusiaknak nevezik önmagukat. Miért? Amazok a sok pénzt megkapták, talán elfogyott, talán megszólalt a lelkiismeretük, és elmondták, vallottak magukra azáltal, hogy ők meglettek vesztegetve. Vallottak azáltal, hogy nem az történt, ami elterjedt, már hiába elterjedt, nem tudnak semmit tenni, hogy visszavonják az általuk képviselt hazugságot a feltámadásnak a hiányáról, nem tudnak már semmit tenni, és mégis oda jutottak valamilyen okból származóan, hogy elmondták a valódi igazságot, és úgy is mondhatnám, hogy bevallották a bűnüket. Ők magukról szóltak, a tanítványok meg Jézus Krisztusról szóltak. Két csoport, ellenkező előjel, más motiváció, más buzgóság, hatékonyság mindkét oldalon, és így jutottunk el a mai világba. Amikor az őrök által képviselt torz, hazug evangélium és az igazi krisztusi evangélium ebben a világban nagyon széles körben elterjedve egymásnak is feszül. Mi lesz ennek a vége? Mi lesz ennek a vége? Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. És a minden hatalomban benne van az ítélőszéke az Úr Jézusnak, és benne van az örök életet jutalmazni akaró és adni tudó Úr Jézusnak a mindenhatósága. Én tudom, hogy akik itt vagyunk, azok nem abban a táborban vagyunk, akik abból gazdagodnánk meg, hogy elkezdünk hazudozni az Úr Jézusról. De hogy teszünk ilyet? Mi azok közé tartozunk, akiknek minden feltétel adatott, hogy az apostolok késői utódaként vigyük az evangéliumot legalább a magunk is környezetébe, a családunkba, a közvetlen ismerőseink köré. Ennek minden ismerete, minden lehetősége, és az Úr Jézusnak a mennyei és földi teljhatalma rendelkezésünkre áll. Elhisszük ezt, testvérek? Elhisszük, hogy mi olyan csoportba lehetünk, hogy mi nem hallgathatunk. A régi tanítványok elmondták már, hogy nem tehetjük, hogy amit láttunk és hallottunk, amit átéltünk, arról hallgassunk. Akkor se akármi lesz a következménye. És nálunk nem lesz akármi a következménye, és valljuk meg őszintén, hogy nem a másik oldalon állunk ugyan, de hogy hallgatunk időnként, azt talán be kell ismernünk. Nincs semmi elveszve, mert változhatunk e tekintetben. Mert a misszióparancs a késői tanítványoknak is szól, nem olyan szinten, mint az apostoloknak, és mégis a bizonyságtételnek a szolgálata mindnyájunk számára lehetséges. Két csoport ellenkező küldetéssel, és mi ott lehetünk a jó oldalon. Olyan jó lenne, ha ezt annyira megbecsülnénk, hogy szolgálatunkat teljesen betöltenénk. Mert azt mondta az Úr Jézus, aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Amen.